az írás titka. Rubner, kérem, szólt a főszerkesztő. Elmegy megnézni azt a grafológust. Jensennek, vagy minek hívják. Ma este produkálja magát a sajtóképviselői előtt. Úgy beszélnek róla, mint valami korszakalkotó jelenségről. Írjon majd róla vagy 15 sort. Jól van, morogta Rubner a megfelelő szolgálati kelletlenséggel. De vigyázzon, nehogy svindli legyen az egész, kötötte a szívére a főszerkesztő. Ellenőrizze jól a dolgot, lehetőleg személyesen. Éppen ezért küldöm magát. Maga tapasztalt ember. Tehát ezek, uraim, a tudományos, pontosabban szólva a pszichometrikai grafológia alapelvei, fejezte be elméleti előadását Jensen grafológus aznap este a sajtóképviselői előtt. Amint látják, az egész rendszer tisztán experimentális törvényeken épül. Persze ezeknek az exakt módszereknek gyakorlati alkalmazása olyan végtelenül bonyolult, hogy egyetlen előadás kapcsán nem tudom részletesebben demonstrálni. Csak arra szorítkozom, hogy gyakorlatilag elvégezzem önök előtt két vagy három kézírás analízisét, anélkül, hogy elméletileg megmagyaráznám munkám egész menetét. Erre ma sajnos nincs időm. Megkérek valakit az urak közül, adjon át nekem valamilyen kézírást. Rubner, aki már várt erre, mindjárt egy teleírt papírlapot nyújtott oda a nagy Jensennek. Jensen az orrára tette varázs szemüvegét, és megnézte az írást. Aha, női kéz, húzta el a száját. A férfi írás rendszerint kifejezőbb és érdekesebb, de végtére is még morgott valamit, és figyelmesen böngészte szemüvegén keresztül a papírlapot. Mondta időnként, és megcsóválta a fejét. Mély csönd honolt. Nem valami, önhöz közel álló személy írása ez? Kérdezte hirtelen. Nem, dehogy, tiltakozott gyorsan Rubner. Annál jobb, mondta a nagy Jensen. Ide figyeljen, ez a nő személy hazudik. Ez az első impresszióm róla, a hazugság. Hazugság megszokásból, hazugság, mint élet megnyilvánulás. Egyébként ez a személy igen alacsony színvonalon áll. Művelt ember nem igen tudna vele miről beszélni. És nagyon érzéki. Ezeknek a betűknek egyenesen húsosak a formáik. És borzasztóan rendetlen. Hogy festhet ennek a házatája? Na, ezek a primer vonások, ezekre tértem ki elsősorban. Az első, amit az emberen meglátunk, a szokásai, vagyis azok a tulajdonságai, amelyek maguktól teljességgel mechanikusan nyilvánulnak meg kifelé. A voltaképpeni pszichológiai analízis csak azoknál a tulajdonságoknál kezdődik, amelyeket az illető személy tagad vagy elnyom, mert különben kényre-kedvre kiadná magát környezetének. Tehát például, mondta, ujját az orra hegyéhez érintve, ez a személy senkinek se vallaná be, hogy mire gondol. Felületes, de kétféle értelemben felületes. Felületesnek mutatkozik, érdeklődési köre sokszor alantas, de mindezzel csak palástolja azt, amit valójában gondol. És az, amit palástol, megint csak olyan borzasztó a hétköznapi. Mondhatnám ocsmányság, amelyet szellemi lustaság fékez. Például, tessék ide nézni, ez az írás szinte már kellemetlenül érzéki. Ez egyébként a tékozló hajlam jele is, és amellett olyan közönségesen meggondolt. Ez a személy túlságosan szereti a kényelmet ahhoz, hogy érzéki kalandot keressen. Persze, ha alkalom kínálkozna rá, de ez már nem a mi dolgunk. Ezen kívül kényelmes, és amellett mindennek nagy feneket kerít. Ha valamit megcsinál, fél napig is elfecseg róla. Túlságosan sokat foglalkozik önmagával. Látszik, hogy senkit sem szeret. De hogy kényelmes élete legyen, ráakaszkodik valakinek a nyakára, úgy lóg rajta, mint a kolonc, és be akarja neki beszélni, hogy szereti, és hogy Isten tudja, hogyan gondoskodik róla. Olyan fajta nő ez, akivel szemben minden férfi pipogya. Egyszerűen az unalom a szüntelen kelepelést teszi pipogyává. Az egész megalázó anyagiasság. Figyeljék meg, hogyan írja ez a nő a szavak, és különösen a mondatok elejét. Szélesen és lágyan. Ez a személy parancsolni akar, és valóban parancsol. De parancsolásának nem energia az alapja, hanem valami színlelt fontoskodás és a sok beszéd. Esetleg a legaljasabb zsarnokság, a könnyek zsarnoksága. Különös. Minden ilyen széles lendület után valami feltűnő, sőt, teljességgel kishitű elernyedést látunk az írásában. Ezt a szemét fékezi valami, állandóan ijedezik valamitől. Minden valószínűség szerint attól, hogy napvilágra kerül valami, ami veszélyeztethetné anyagi biztonságát. Valami nagyon kínos és gondosan rejtegetett dolog lapul itt. Nem tudom. Bizonyára a múltjában lehet valami. Csak ezután a reakció után tudja megint összeszedni az erejét, vagyis inkább az élni tudás rutinját, hogy aztán konvencionálisan végigírja a szót. Persze ezzel az öntelt, kicirkalmazott macskafarokkal a végén. Már megint növekszik benne az öntudat. És itt van az igazolása annak az első benyomásnak, amelyről az analízis elején szóltunk, hogy tudniillik, ez a nő hazudik. Ebből egyszer, mint láthatják, uraim, hogy a részletes analízisnek a végén igazolnia kell az első, általános, kissé még intuitív impressziót. Ezt a végső összhangot metodikus verifikációnak nevezem. Azt mondottam, alacsony színvonal, de ez az alacsony színvonal nem primitivitásból, hanem diszharmóniából ered. Ez az írás színlel, szemnek mutatja magát, mint amilyen. De ez az igyekezet is kicsinyességekben merül ki. Ez a személy az apró részletekben vigyáz arra, hogy bizonyos értelemben korrekt legyen. Gondosan kiteszi a pontot az íre, de nagy dolgokban hanyag, fegyelmezetlen, fesztelen, szóval slampos. A legmeglepőbbek a vesszői. Az írásnak megvan a megszokott jobbra dőlése, de a vesszők ellentétes irányúak. Ez nagyon furcsa érzést kelt, mintha tört döfnének az ember hátába. Valami alamusziság, valami orv szándék van ebben. Képletesen azt mondhatnám, hogy ez a személy képes volna az embert hátulról leszúrni. De nem teszi meg, mert ehhez túl kényelmes, és mert nincs fantáziája. Azt hiszem, ennyi elég ebből. Van itt még valakinél kézírás? Valami érdekesebb? Ezen az estén Rubner úgy tért haza, akár egy fekete viharfelhő. No, csak hogy már itt vagy, mondta Rubnerné. Vacsoráztál valahol? Rubner komor pillantással mérte végig az asszonyt. Már megint kezded? Morogta fenyegetően. Rubnerné csodálkozva vonta fel szemöldökét. Mit mondasz? Mit kezdek újból? Csak azt kérdezem, hogy akarsz-e vacsorázni? Na tessék, felelte Rubner undorodva. Persze te nem tudsz másról beszélni, mint arról a nyavajás ételről. Ez a te alantas érdeklődési köröd. Milyen megalázó ez a szüntelen kelepelés, ez az anyagiasság és unalom. Rubner felsóhajtott és reménytelenül legyintett egyet. Tudom, ezzel csinálnak pipogya alakot az emberből. Rubnerné ölébe ejtette a varrást és figyelmesen nézett férjére. Franci, mondta gonterhelten. Valami kellemetlenséged volt? Aha, vágta rá Rubner harapósan. Már megint a gondoskodó asszonyt játszod. Csak azt ne hidd, hogy beugrok neked. Barátom, az ember egyszer mégiscsak eljut odáig, hogy keresztül lát rajtad meg azon az egész hazugság szövevényen, amivel behálóztad. Egyszer mégiscsak rájön, hogy valaki ráakaszkodott a nyakára, csak azért, hogy kényelmes élete legyen. És puszta érzékiségből. Fúj! Ordította. Az ember szinte összerászkódik az undortól. Rubnerné megcsóválta a fejét, és mondani akart valamit. De inkább összeszorította száját, és elkezdett gyorsan varni. Csend támadt. És ahogy ez a lakás kinéz, sziszegte pár perc múlva Rubner, és súlyos tekintetét körüljáratta a szobán. Rendetlenség, slamposság. Hát persze! Kicsiségekben vigyázol a rendre meg a korrektségre, de nagyobb dolgokban mit keresnek itt ezek a rongyok? Az ingédet foltozom, préselte ki a szavakat elszorult orkából Rubnerné. Az ingeimet foltozod, ismételte meg gúnyosan Rubner. Lám, lám, az ingeimet foltozod. És magától értetődik, hogy erről az egész világnak tudnia kell, mi? Fél napig csak arról beszélni, hogy valaki ingeket foltoz. Hát erről van is mit beszélni. Ez aztán igazán fontos dolog. És te azt hiszed, hogy azért mindjárt parancsolgathatsz? Hát, barátom, ennek mostantól kezdve vége. Franci, sóhajtott Rubnerné kétségbe esetten. Megbántottalak valamivel? Hát tudhatom én azt, kiáltott Rubner. Én nem tudom, mivel bántottál meg, mert nem tudom, mit csinálsz. Nem tudom, mire gondolsz, mint töröd a fejed. Én nem tudok rólad semmit, de semmit, mert te átkozottul titkolod, hogy mi rejtőzik benned. A múltadat sem ismerem. Ide hallgass, fortyant fel Rubnerné. Hát ez már több a soknál. Ha még valamit mondasz, nagy nehezen erőt vett magán. Szívecském, mondta elszörnyedve, mi történt veled? Aha, diadalmaskodott Rubner. Itt van Ni. Mitől ijedtél meg úgy? Talán attól, hogy napvilágra kerül valami, ami veszélyeztethetné a jólétedet, he? Ismerjük ezt. Azért minden kényelem mellett akad alkalom egy kis kalandra is, ugye? Rubnerné úgy ült a helyén, mint a kővé merett volna. Szívecském, nyögte könnyeit nyelve, ha valami kifogásod van ellenem, az Istenre kérlek, mondd ki egyenesen. Egyáltalán semmi, prédikálta Rubner lendületes iróniával. Egyáltalán semmi kifogásom sincs ellened, hiszen az igazán semmiség, ha az embernek fegyelmezetlen, erkölcstelen, hazug, rendetlen, közönséges, lustatékozló és szörnyen érzéki felesége van. És ha ráadásul olyan alacsony szellemi színvonalon áll, Rubnerné felzokogott, varrását a földre ejtette és felállt. Hagyd ezt, kiáltott rá a férje megvetően. Ez a legaljasabb zsarnokság, a könnyek zsarnoksága. De Rubnerné ezt már nem hallotta, mert fulladozva a görcsös zokogástól bemenekült a hálószobába. Rubner tragikusan felkacagott, aztán még benyitott a hálószobába. Hátulról leszúrni az embert, azt meg tudnád tenni, de még ahhoz is túl kényelmes vagy. Este Rubner beült megszokott vendéglőjébe. Éppen a maguk lapját olvasom, üdvözölte őt Plecska úr, felpillantva a szemüvege fölött. Nagyon dicsérik benne ezt a Jensen grafológust. Van valami ebben a dologban, szerkesztő úr? Van bizony, sőt, nagyon sok van benne, szólt Rubner úr. Jancsik úr, adjon egy rostélyost, de ne legyen kemény. Ide hallgasson, ez a Jensen, ez valóságos fenomén. Tegnap láttam. Szigorúan tudományos alapon elemzi az írást. Hát akkor az csak svindli lehet, vélte Plecska úr. Uram, én mindenben hiszek, csak a tudományban nem. Úgy van ez, mint a vitaminokkal. Amíg nem voltak vitaminok, addig az ember legalább tudta, mit eszik. Most már nem tudja. Most ez a maga rostélyosa tele van ismeretlen élettényezőkkel. Ott tegye a fene, fejezte be Plecska úr keserűen. De az más, jelentette ki Rubner. Ahhoz, hogy ezt megértse Plecska úr, nagyon sokat kellene beszélnem arról, hogy mi az a pszichometria, automatizmus, primér és szekundér jelek és más hasonló dolgok. De én csak annyit mondhatok magának, hogy Jensen úgy kiolvassa akárkinek a jellemét az írásból, mint valami könyvből. És pontosan eltalálja az embert. Szinte ott látja maga előtt. Megmondja, hogy milyen, meg hogy mi van a múltjában, mire gondol, mit takargat. No, szóval mindent. Én ott voltam, uram. Igazán, morgott hitetlenkedve Plecska úr. Nos, elmondok magának egy esetet, kezdte újból Rubner. Egy úr, nem fogom megnevezni, de egy nagyon ismert férfi odaadta Jensennek a felesége kézírását. Hát Jensen csak ránézett az írásra, és mindjárt elkezdte. Ez a nő tisztára át van itatva hazugsággal. Rendetlen, szörnyen érzékés felületes, lusta, tékozló, fecsegő, otthon parancsolgat, sötét múltja van, és mindennek a tetejébe még meg is akarja ölni a férjét. Képzelje, az az úr halálosan elsápadt, mert minden, amit a grafológus mondott, igaz volt. Gondolja csak meg. 20 évig boldogan élt azzal az asszonnyal, és semmit, de semmit se vett észre. 20 évi házasság alatt egy tized részét sem látta meg az asszonyon annak, amit Jensen egy szempillantás alatt kiolvasott az írásból. Hát ez komoly teljesítmény, igazán van? Ezt magának is be kell látnia, Plecska úr. Én csak azon csodálkozom, közölte Plecska úr, hogy az a hólyag, az a férj 20 év alatt nem vett észre semmit az asszonyon. Kérem, mondta gyorsan Rubner úr, ha egyszer az a nő olyan ügyesen tettette magát, a férfi meg egészen boldogan élt vele. Az ilyen boldog embernek nincs szeme. Meg aztán nem volt neki exakt tudományos módszere. Ez már így van. Ami puszta szemmel fehérnek látszik, az tudományosan egy csomó színből tevődik össze. A tapasztalata semmi, uram. A mai ember csak az exakt módszereknek hisz. Hát ne csodálkozzék rajta, ha annak az illetőnek sejtelmesen volt róla, milyen szörnyeteggel él. Nem használt vele szemben tudományos módszereket, ennyi az egész. És most elvált tőle, kapcsolódott bele a beszélgetésbe Jancsik úr, a vendéglős. Azt már nem tudom, felelte hanyagú Rubner úr. Az ilyen butaságokkal én nem törődöm. Engem az egészből csak az érdekel, hogyan lehet valakinek az írásából kiolvasni azt, amit különben senki sem vesz észre. Gondolják meg, hogy hosszú éveken keresztül tisztességes, rendes embernek ismerünk valakit, és egyszerre bum, az írásából rájövünk, hogy az illető tolvaj, gazember. Uraim, senkinek sem lehet hinni a cifferblattja alapján. Csak egy ilyen analízis mutatja meg, mi rejtőzik fele barátunkban. Ejnye, csodálkozott Plecska úr szorongva. Hát akkor jobb, ha levelet sem írunk senkinek. Ez az, vélte Rubner úr. Képzeljék el, milyen jelentősége lesz ennek a tudományos grafológiának, mondjuk a kriminalisztika szempontjából. Uraim, az embert le fogják csukni, mielőtt ellop valamit. Az írása elárulja, hogy szekunder tolvajhallamok működnek benne. És zsupsz, már is pankrácon találja magát. A grafológiának óriási jövője van. Ahogy mondtam, komoly tudomány ez. E felől nem lehet kétség. Rubner úr az órájára nézett. Ejha, 10 óra van. Jó lesz hazamenni. Miért ilyen korán ma? Morogta Plecska úr. Hát tudja, felelte Rubner úr lágyan. Az asszony még morogni találna, hogy mindig magára hagyom.